Beckler Anita, a PwC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának cégtársa, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. A magyar pálya az elmúlt 7 felmérés alatt az mennyire fekszik egybe a globális pályával a vezérigazgatók szerint?
Gazdaság. Értelemben. A globális gazdaság az... Ott vannak eltérések, tehát ott volt az elmúlt 7 évben, az első pár évben mutatott viszonylag hasonlóságot, és aztán utána, most azon gondolkodom, hogy 2009-10-ben volt, igen, akkor csináltuk, ugye pont a gazdasági válság után csináltuk az első felméréseket, akkor igen, nagy hasonlóságot mutatott, emlékszem, mert ugye akkor mindenki egy kicsit pesszimistán nézett a következő évek elé, és aztán ilyen 13-14-ben volt átfordulás, és akkor a magyar, érdekes módon a magyar vezérigazgatók mindig sokkal optimistábbak voltak, mint külföldi társaik, és ugye ez az egész a mostani lekérdezésig így volt, mert még ha tavalyi évet nézzük, akkor is ugye a külföldi vezérigazgatók talán kevesebb, mint 30%-a bízott abban, hogy gazdasági növekedés lesz a világban, a magyaroknál ez sokkal nagyobb volt, és ez ugye idén fordult át jobban.
Mennyire számít a vezérek fejében a külső környezet, abból is a szabályozó környezet hatása, amikor arra a kérdésre keresik a választ, hogy növekedni fogunk, vagy nem tudjuk, hogy mi lesz, vagy csökkenni fogunk?
A szabályozói környezet az évről évre stabilan tartja magát, mint egy legnagyobb kihívás. Tehát ez mindenképpen a külföldi vezérigazgatók és a magyar felsővezetők fejében is ott van.
De ez most valahol a kockázatok középtáján helyezkedik el, tehát kisebb kockázat, mint mondjuk a technológiaváltás kockázata, ha én jól olvastam, és kisebb, mint mondjuk az ügyfelek bizalmának megőrzési kockázata, és még annál is kisebb talán, mint hogy mivel fognak piacra lépni a konkurensek. De ez általában biztos, hanem biztos azt szeretnék, hogyha hosszú távú szabályozás volna?
Mindenképpen azt üdvözölnék a vezérigazgatók, egy jó, stabil, kiszámítható jogszabályi környezet és adózói környezet lenne. Ugye ez mindig szerepel, amikor azt kérdezzük, hogy például milyen elvárásaik lennének a kormányzat felé, akkor ez mindig ilyen top 3, top 5-be benne van, hogy egy kiszámítható, stabil adó környezet legyen. Ez annak függvényében igen változhat, hogy mozog le föl, hogy milyen egyéb olyan külső tényezők jönnek be, ami például Magyarországon, ugye mindig visszatérek erre a szakember hiányra, ami aztán esetleg visszaszorítja ezt a szabályozói környezetet, vagy ami most külföldön előjött, ezek a nagyobb globális problémák, amik visszaszorították ezt a problémát, de azért ez mindig ott van.
Azt látszik-e, hogy a vezérigazgatók milyen szakembereket akarnak, mert az oktatás minőségéről mindenkinek van határozott véleménye, mert mindenki úgy gondolja, hogy mivel ő is járt iskolába, ehhez biztosan nagyon ért. Milyen? És mindig szokták hivatkozni a piacot, aminek a tetején ezek a vezérigazgatók vannak, hogy milyen oktatás kell. Milyet akarnak?
Olyan oktatást szeretnének, és olyan fiatalokat szeretnének, akik belépnek a munkaerőpiacra, akik nyelveket beszélnek, legalább egy idegen nyelvet, és mindenképpen egy ilyen rugalmas gondolkodásmóddal bírnak. Egyébként szerintem a vállalatvezetők ezt egy jó pár éve felismerték, hogy ahhoz, hogy olyan fiatalok lépjenek a munkaerőpiacra, amit szeretnének, ehhez a vállalatoknak már sokkal előbb be kell lépni ebbe az oktatásba. Tehát nem csak amikor a fiatal belép a céghez, hanem már az iskolai évek alatt. Ugye ezért voltak nagyon népszerűek a mai napig a duális képzések, és hogyha... Ha például azt a kérdést nézzük, hogy milyen HR stratégiákat követnek a cégek, akkor az egyik fontos stratégia az, hogy minél szorosabban próbálnak együttműködni oktatási intézményekkel vagy diákszervezetekkel, hogy a saját maguk képére próbálják formálni a fiatalokat, még mielőtt a munkaerőpiacra lépnek. De ahogy említettem, tényleg nagyon fontos még mindig ez, hogy nyelvet beszéljenek a fiatalok.
De milyen? Mit értenek rugalmasság alatt, hogy egyik sorról át lehessen állítani rövid átképzéssel a másik szerelő sorra, vagy hogy más típusú munkát is képes legyen viszonylag rövid idő alatt megérteni és úgy csinálni?
Inkább az utóbbira gondolnék, tehát szerintem az, hogy más típusú munkát is legyen, vagy más típusú munkát is képes legyen viszonylag rövid idő alatt elsajátítani, de egyébként szerintem ebben a vállalatok viszonylag nagy szerepet próbálnak kivenni. Tehát a rugalmasságot én inkább abban értem, hogy legyen a fiatalok felől igen egy ilyen nyitottság arra, hogy mondjuk több fronton, több munkatípusban ki lehessen őket próbálni. De egyébként szerintem ez megvan a fiatalokban most.
De minél nyitottabb valaki, annál többet lát a világból. Ez feltehetően ebből az következik, hogy a vállalatnak, ha valakit megszerzett, akkor meg kell próbálnia megtartani, magyarán perspektívát, egy jövőt kell mutatnia belülről is. Ezt a vezérek is így látják?
Ezt így látják, ezzel küzdenek is, igen, viszont látunk nagyon-nagyon pozitív tapasztalatokat. Tehát ugye a fiatalok abszolút nyitottak, rugalmasak, ők szeretik, hogyha vezetik őket, de nem szeretik, ha megvezetik őket. Tehát ők abszolút értékelik azt, hogyha már a nagyon korai szakaszban ők tudják, hogy melyek a vállalat értékei, mi az, amivel ők hozzá tudnak járulni ennek a vállalatnak a növekedéséhez, és úgy látjuk, hogy ahol ez a lehetőség megvan, akkor ott a fiatalok lojálisak, és sokkal magasabb a bizalmi index a munkavállalók részéről. Itt van egy nagyon jó példám, hogy most volt egy olyan interjúm, ahol egy sportruházat értékesítő cégnél, ahol a felső vezető mondta nekem, hogy igen, hogyha mi egy vállalatot érintő döntést hozunk, akkor mind az 1300 dolgozó véleményét kikérdezzük. És én visszakérdeztem, hogy mindenki, és mondta, igen, mind az 1300 dolgozó véleményét, és mondta, hogy ez nagy befektetés, ez nagyon sok idő, viszont az a bizalom, és az a visszacsatolás, amit kapunk, és az a lojalitás, az a mai világban megfizethetetlen. Mert nem kell küzdeni állandóan új és új emberek felvételével.
Minden iparágban alkalmazhatónak tűnik ez a modell?
Szerintem igen. Én azt gondolom, biztos, hogy vannak olyanok, akik ezzel nem értenek egyet, de szerintem minden iparágban megvan az a fajta stratégia, vagy vannak olyan stratégiák, amelyeket nagyon jól lehet alkalmazni ahhoz, hogy a munkavállalókat érdekelté tegyük a vállalat értékeinek a növelésében, vagy megismerésében.
De ezek a lágy eszközei a munkavállaló megtartásának és a lojalitás megerősítésének, a kemény, a cash eszközeit a vezérigazgatók hogy látják, mennyit képesek még a növekedés rovására fizetni? Mert azt ugye a vállalat teljesítményéből kell kifizetni. Képesek egyáltalán?
Ez egy komoly probléma, ez a bérspirál kérdése, mert ezt azért látjuk nagyipari parkokban, hogy ugye a munkavállalók tényleg utca egyik oldaláról 10 000 forintért mennek az utcán. Ez nem kérdés, és ez óriási probléma, mert itt nem csak a juttatás összege, hanem ugye a juttatásra eső adó is növekszik, viszont nekem az a személyes véleményem, hogy szerintem azon már túl kell lépni, és azért ezt többé-kevésbé jól fel is ismerik a felsővezetők, hogy az, hogy cash-t adok, és a javadalmazást próbálom növelni, ez egy nagyon-nagyon rövid távú HR stratégia. Mert pontosan azért, mert utána megint 5000 valakivel.
5000-re többet.
Többet ad, már el is megy. És ezért nagyon fontosak azok a soft dolgok, amikről beszéltünk, hogy igen, tehát vagy akkor tréni, tehát akár egy tréningeket, nyelvtanulási lehetőséget, tényleg egy ilyen kultúrába, a vállalati kultúrába való jobban bevonás. Tehát ha ezeket a soft dolgokat jobban alkalmazzák a vezérigazgatók, ez kifizetődő. És ez kifizetődő egyébként nem csak egy szolgáltatóiparágban, de abszolút egy mondjuk egy autógyárban is, vagy egy gyógyszeriparban, vagy bárhol.
Vannak magyar vállalati kultúrák? Mert a multiktól szoktuk látni, hogy ők hozzák ide a sajátjukat, több-kevesebb sikerrel, de magyar van, amire azt mondjuk, hogy ez egy jó magyar, mint a jó magyar vállalati kultúra.
Nagyon sok jó magyar vállalati minta és kultúra van. Én egyébként pont a céget pontosan nem ismerem, csak egy kollégám mesélte, hogy valamelyik magyar KKV lépte meg azt, hogy bevezették a 4 napos munkahetet. Tehát hétfő, kedszerda, csütörtök dolgoznak, utána péntek már gyakorlatilag a hétvégéhez kapcsolódik, és nagyon-nagyon jól bejött. Nem tudom, mióta csinálják pontosan, talán egy éve, és abszolút, tehát nincs hatás, negatív hatása az eredményre, viszont nagyon-nagyon pozitív hatása van a munkaerő megtartásra. Tehát vannak nagyon jó követendő példák, nyilván ezt is iparáktól függően lehet bevezetni, hiszen mondjuk egy szolgáltatási szektorban nagyon nehéz lenne ezt megvalósítani. De...
Kitörne a lázadás, hogy nem lehet venni semmit.
Igen, pénteken. De vannak jó követendő magyar példák.
Említettem, hogy a vezérigazgatók leginkább az új kifejezést használták, amikor a kihívásokról kellett beszélniük, vagy kérdezték őket. Milyen új kihívásokat látnak ők? Hát ugye minden kihívás, új kihívás, régi kihívás, az viszonylag kevés van, mert azokat már legyőztük.
Igen. Hát ugye van a munkaerővel kapcsolatos kihívás, ez régi, új, és még valószínűleg az elkövetkezendő pár évben még lesz is, igen. Ami új kihívás, az mindenképpen szerintem a technológia és a digitalizációval kapcsolatos, tehát azt láttuk, hogy idén nagyon megnövekedett azoknak a száma, akik azt mondták, hogy a vállalat különböző területein számolniuk kell a technológiával. Tehát nem csak az, hogy mondjuk egy gyártó soron bejön a digitalizáció, vagy bejönnek a robotok, vagy mondjuk akár egy szolgáltatás területén különböző algoritmusok kiváltanak Excel táblákat, hanem akár a vevői magatartásban, vagy akár a piaci viselkedésben, a versenytársak viselkedésben, vagy jogszabályi környezetre is hatással lehet a technológiának. Tehát ez az, amitől talán a legjobban tartanak, ha erről.
Milyen az ő fejükben a robotizáció? Azt gondolják, hogy a gyártósort ki lehet váltani úgy, hogy 10 ember helyett már csak egy kell, hogy felügyelje, és a maradék 9-el valamit kezdenem kell, vagy úgy gondolják, hogy a maradék 9-et akkor elbocsátom?
Nem, ezt semmiképp nem gondolják. Ja, ha azt nézzük, hogy van itt egy kicsit ilyen aszimetria, mert egyik oldalon ugye azt látjuk, hogy 4 éve azt mondják, hogy szakemberhiány van, a megkérdezettek fele mindenképp létszámnövekedést tervez, de miből tervez létszámnövekedést, hiszen nincsen már Magyarországon, nagyon nehéz szakembert találni. A másik oldalon meg ott vannak a szalagcímák, hogy ugye itt vannak a robotok, elveszik a munkánkat, szóval nekem egy kérdés, hogy most van munka, nincs munka, mit csinálunk a robotok. Én azt látom, hogy ehhez szerintem elég pozitívan nyúlnak ehhez a témához a felsővezetők, és abszolút nem az van, hogy ha jön a robot, akkor egy megmarad, és 9 embert meg elbocsátunk, hanem annak a 9 embernek, és akkor itt jön a rugalmasság kérdése, hogy milyen gyorsan tudom átprogramozni, átképezni valami másra, amit az irodám vagy a vállalaton belül el tud végezni.
Amikor munkaerőhiányról beszélnek, a migrációt azt számításba veszik a vállalatvezetők, hogy majd szerzünk máshonnan embereket. Azért kérdezem, mert ez egy politikailag is kényes téma.
Erről nem kérdeztük a vállalatvezetőket. Olyanról azonban tudok, ez szintén egy ilyen személyes példa, hogy ha megköveteli a helyzet, és mondjuk egy gyártás nem állhat le, vagy egy kapacitás nem állhat le, egy kapacitás kihasználtság nem állhat le, és mondjuk nincsen elég munkavállaló, akkor ugye bér munkaerővel dolgoznak, akiket mondjuk külföldről hoznak 2-3 hónapra, amíg az adott ciklusban el tudják látni a termelést, és akkor a bérmunkaerő visszamegy. De ez nem a klasszikus migráció.
Globális felmérésben az eltérő kultúrájú munkavállalók jelenségének annak van valamilyen nyoma olyan országokban, ahol ennek már nagyon régi története van, tehát hagyományosan így működnek.
Ezt, úgy emlékszem, hogy tavaly egyébként amikor a globál eredményeket mutattuk be, akkor egy újságíró megkérdezte a világ PVC vezetőit, és kifejezetten a német kollégát, ugye Németország ebbe hagyományosan elől jár, és egyébként ők pozitív példákkal jöttek elő, tehát náluk tényleg akkora probléma volt már a munkaerőhiány, hogy ők ezt tudatosan tudták beépíteni ennek a problémának az orvosolására.
A szabályozóktól globálisan és itthon mit várnak leginkább a vállalatvezetők? A kiszámíthatóságon túl kedvezményeket, adócsökkentéseket, járulékcsökkentést? Tehát mi az, amire azt mondják, hogy ezt várom, és azt gondolom, hogy ez még reálisan adható is?
Az adócsökkentések szerintem többé-kevésbé megvalósultak az elmúlt egy-két évben, tehát most azzal ott szerintem nem igazán várnak többet a felső vezetők.
Tehát ez a társasági adószint, ez rendben van.
Ez 9%, ez azért elég alacsony. Igen, ezzel nagyon egyedülállóak vagyunk a világban is. És egyébként a személyi terheket háruló adók is viszonylag alacsonyak és csökkentek. Itt inkább ugye azzal van a baj, hogy növekednek a bérek, és akkor ugye ezeken a bérnövekményeken még több adót kell fizetni. Visszatérve a kérdés, hogy mi az, amit elvárnak, hát ugye elvárnák azt, hogy abba segítkezzen a kormány ebbe a szakember kérdésbe, tehát hogy ebbe segítsen a vállalatoknak, hogy jobban meg tudják tartani az embereket, illetve hogy legyen megfelelő szakember, illetve idén az is előjött, hogy a magyar munkavállalóknak az egészségi állapota, tehát ez...
De az nem egy vállalati probléma.
Az nem egy vállalati probléma.
Egészségügyi rendszert nem tud fönntartani.
Nem, ez így van, tehát ez abszolút egy elvárás, tehát ez mint elvárásként fogalmazták meg a vállalatvezetők, hogy ezzel szerintük nagyon gyorsan kellene foglalkozni a kormányzati vezetőknek.
A betegség gyógyításával, az egészség megtartással, mert ennek legalább ez a két oldala van.
Igen.
Ezzel a kettővel foglalkozom az egészség, úgyhogy az én munkavállalom lehetőleg a lehető legjobban tudjon dolgozni. Ennek azért egy kicsi része a vállalat felelőssége. Milyen munkakörülményeket teremtek, és egyébként hogy kell bejárni dolgozni. Mondjuk mennyire vagyok rugalmas?
Ebbe is már szerintem... Én tényleg azt látom, hogy annyira komoly probléma ez a szakemberhiány, hogy a munkaadók, illetve a vállalatvezetők megpróbálnak azért kilépni a saját hatáskörükön kívülre, és ugye ugyanúgy, ahogy oktatási szférákkal együtt dolgozni, ugyanúgy még, tehát az egészségprogramban is részt vesznek, tehát ha azt nézem, hogy mondjuk orvosok elérhetőek munkahelyeken belül, vagy különböző, ugye a kafetéria rendszerbe beépíthető orvosi ellátás van, tehát hogy ezzel próbálják ezt elősegíteni, de mindenképpen tehát azért szerintem tényleg nem a vállalatvezetőtől elvárható, illetve a vállalatoktól elvárható feladat.
A gyerekeseket, férfiakat és nőket egyaránt kezelik-e külön a vállalatok vezetői? Tehát tudják-e, hogy az mit jelent, hogyha valakinek otthon van mondjuk 3 gyereke, és lehet, hogy a két nagyobbik éppen beteg?
Erre is egyébként vannak pozitív példák, ugye nyilván itt a kérdőív már ennyire részletesen erre a kérdésre nem tér ki, viszont nekünk van egy másik kérdőívünk, illetve van egy másik nagyon jó kis termékünk, és azt tudjuk, hogy nagyon sokan, illetve nagyon sok vállalat használja, és kifejezetten azzal foglalkozik, hogy megismerni minél jobban a munkavállalókat, hogy mi érdekli a munkavállalókat, illetve mi a problémájuk a munkavállalóknak, illetve mi az, ami nekik mondjuk egy plusz dolgot jelent a munkabéren kívül. És egyébként ezt mondjuk, ha lefordítom, egy kicsikét azért a kérdőjében is benne van, hogy ha azt nézzük, hogy milyen HR stratégiákat alkalmaznak a munkáltatók, akkor mindenképpen azt el lehet mondani, hogy igen, erre odafigyelnek, mert érdekli őket, hogy mondjuk igen, egy gyereke van, két gyereke van, félállásba szeretne dolgozni. Tehát, hogy ez nyilván a bizalomnövelésnek az egyik eszköze, meg a megtartásnak az egyik eszköze. Tehát nem csak figyelnek, hanem próbálnak még olyan HR stratégiát is kialakítani, vagy munkakörnyezetet, ami támogatja ezt a fajta viselkedést, vagy kultúrát.
Ez a 165 felső vezető Magyarországon, ez mennyire reprezentálja a magyar gazdaságot. Ezt látom, hogy nagyon sok ágazatból beszéltek, de ez véletlenszerűen jött össze, vagy aki ráért, vagy akivel már korábban tudtak beszélni, hogy legyen követéses a vizsgálat, akkor azzal most is beszéltek. Mi a technikája?
A cél az, hogy minél több felső vezetőt vonjunk be a kérdőibe. Nagyon sokan a kezdetektől fogva velünk vannak, tehát van, aki tényleg mind a 7 évben leült velünk és elbeszélgetett velünk. Van, aki 2 évente, és minden évben vannak új vezetők is, akik csatlakoznak. A legnagyobb probléma, illetve nekünk a kihívás a kérdőívnél, hogy viszonylag nagyon rövid idő, 6 hét áll rendelkezésünkre, hogy a lekérdezéseket megcsináljuk, és nyilván az a 6 hét, ami ebbe belefér, próbálunk reprezentatív mintát, igen, ezért van a 7 iparág, és próbálunk nemzetközi vállalatokat, próbálunk magyar vállalatokat, startupokat, kisebb vállalatokat, kis és középvállalatokat is megkérdezni. Tehát arra ügyelünk, hogy így próbáljunk tényleg egy ilyen nagy kosarat létrehozni.
Említette, hogy a startupokkal való együttműködés az egyre több vezető fejében fordul meg. Nyilván itt nem a startupok vezetőit kell azt érteni, mert tehát ők együttműködnek saját magukkal. De ezt divatnak gondolják, vagy egy befektetésnek gondolják, 10-ből, hát a fele meg szokott bukni a startupoknak. Az egy bizonytalan dolog.
Ez mindenképpen, ez inkább egy ilyen hosszabb távú stratégiának a része, és semmiképp nem divatból, hanem abszolút stratégiai megfontolásból teszik. Itt nyilván itt is vannak iparágak, ugye klasszikusan, hogy kik azok, akik startupokkal, tehát főleg pénzügyi intézetek szoktak startupokkal, legalábbis mi amit látunk együttműködni, vagy technológiai cégek, de szerintem nagyon sok pozitív példa van, akár Európában is, illetve igen, Európában, Nyugat-Európában, Kelet-Európában erre, és szerintem ugye a magyar vállalkozók is, vagy a magyar felsővezetők is egyre nyitottabbak erre.
Mi lesz a vezérigazgatók szerint a gazdaság jövője? A termelés, a szolgáltatás, a fejlesztés, a szoftverek? Kirajzolódott-e valamilyen kép a fejükben? Mert nyilván élelmiszergyártás az mindig lesz, amíg az ember éhes. De nem biztos, hogy egy csomó más iparág meg lesz.
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt mondanám, hogy szerintem a fejlesztés az mindenképpen egy nagyon fontos, mert az mindenhol elő fog jönni. Tehát beszéljünk szolgáltatásról, beszéljünk termelésről, vagy más tevékenységekről. A digitalizáció és a technológia és az ehhez kapcsolódó fejlesztések azok nem maradhatnak el. Tehát, hogy ezekre mindig áldozni kell, és ezekbe mindig be kell fektetni. Tehát ez abszolút ez a jövő. Ja, a gazdaságnak.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Meklerenita a PwC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának cégtársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.